Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. A stúdióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, akivel az amerikai-iráni feszültségről és a most kezdődő amerikai választási évről beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, kívánok kívánok.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Washington pont egy héttel ezelőtt, január 3-án légicsapásokat hajtott végre az iraki fővárosban, Bagdadban Iránhoz köthető célpontok ellen. A támadásokban meghalt Qasim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni forradalmi gárda Al-Quds nevű különleges egységének parancsnoka, és Abu Mahdi al-Muhandis, a népi mozgósítási erők nevű iráni támogatást élvező milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetője. Egy hét elteltével, melynek része volt már egy válaszcsapás is idő közben, hogyan értékelhető ez a konfliktus? A hivatalos nyilatkozatokon túlmenően mik lehetnek Trump legfőbb indítékai itt?
Elsősorban egy hagyományos iráni-amerikai szembenállás, legalábbis hagyományosnak tevezhető az utóbbi 40 évben, azóta, hogy a Sah uralmát megdöntötték. Addig az egyik legmegbízhatóbb szövetséges a tágabb Közel-Keleten az első támok számára Irán volt.
Ezzel is köttetett talán az atommakú is, nem?
Igen, többek között ez volt az egyik olyan kérdés, és itt eléggé sok vita volt, többek között anyagi kérdésekben is. 2015-ös megállapodás, a nukleáris megállapodásnak egy alpontja a pénzügyi megállapodást is tartalmazta, amelynek sem az amerikaiak fizettek 1,7 milliárd dollárt az irániaknak különböző kompenzációként, ezen kívül pedig felszabadítottak jelentős mennyiségű pénzt, amit zároltak, befagyasztottak az amerikai bankokba. A másik dolog, hogy ez nem csak egy amerikai-iráni szembenállás, hanem elsősorban az irániak keresztezik az amerikaiaknak a tágabb közel-keleti terveit, illetve nem csak az övékét, hanem az amerikaiak szövetségeseit is. Elsősorban itt természetesen Izraelről van szó. Emlékezetes a korábbi iráni elnök Ahmadinejad, egyszerűen nagyon erős nyelvezetet használt Izraellel kapcsolatban, hogy meg kellene szüntetni az izraeli álmot, be kellene szorítani a zsidókat a földközi tengerbe. Igaz, hogy a mostani vezetés nem ennyire éles hangú, de köztudott, hogy az irániak Izraelnek ellenségei, illetve az izraeliek, hogyha már nukleáris kérdésről volt szó, eléggé nagy nyomást gyakoroltak az amerikaiakra, hogy az iráni nukleáris programot mindenképpen próbálják megsemmisíteni, adott esetben akár bombázásokkal, hiszen egy nukleáris Irán Izrael számára nagyon jelentős fenyegetés jelentene. És nem csak Izraelről van szó, hanem a másik nagyon jelentős amerikai szövetséges Szaúd-Arábia is Iránnal szemben áll, főleg azután, hogy és itt elgondolkozhatunk az amerikaiak hosszú távú terveiről, hogy a Saddam Hussein féle rezsimet az amerikaiak kiütötték a nyerekből. Köztudott volt, hogy addig Irak és Irán gyakorlatilag egymást ellensúlyozta, és az öbölháború után 1991-ben az idősebb Bush kormányzata, amelyik meglehetősen realista külpolitikát folytatott, többek között azért nem vonult be Bagdadba, és nem küldte a csapatokat Bagdadba, holott megtette volna ezt technikailag, mert úgy gondolták, hogy Irán és Irak egymást úgymond kettős feltartóztatással ellensúlyozni fogják. 2003-ban megszűnt ez az ellensúly Irán számára, és ebben a pillanatban az iráni elképzelések, amit tehát egyfajta ilyen síta félhold elképzelésnek is szoktak nevezni, Libanontól kezdve Szírián át bizonyos mértékben Irakon, és még Jemenen át a Irán egy úgyfajta középhatalmi szerepre tör az Egyesült Államok a Közel-Keleten, és ez az a középhatalmi ambíció keresztezi az amerikai Szaúd-Arábiát szaudarábiai, izraeli érdekeket, és gyakorlatilag ez húzódik meg az iráni-amerikai ellen mondjuk szembenállás mögött.
De itt az amerikaiak azok szemben állnak az iráni kormányzattal is, vagy mert itt lényegében terroristákról beszélnek, amikor a tábornokat likvidálták, illetve egy másik hasonló kaliberű embert.
Igen. Egyértelműen a kormányzattal is szemben állnak, habár hangsúlyozták azt, hogy nem akarnak rezsimváltást, de azért tudni kell azt, hogy Irán teokrácia, tehát a Iránban a valódi vezetés az ajatollahnak kezébe van, tehát a legfőbb vezető Hamenei ajatollah az, aki gyakorlatilag valószínűleg a végső szót kimondja a stratégiai kérdésekben. Az igazság az, hogy Irán meglehetősen zártársadalom többek között azért, mert az amerikaiak elszigetelték, tehát nagyon nehéz, nagyon megbízható információkat kapni arról, hogy az iráni belső hatalmi viszonyok hogyan alakulnak, de többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy a vallási vezetés az azért a világiak fölött van.
Ugyanakkor... Tudom, hogy amerikai szakértő, és itt a belső konfliktusokra hadd kérdezzek rá ennek ellenére, hogy milyen viszonyban áll, vagy milyen, nem is a kapcsolatra kérdeznék rá, hanem a két személyre, az ajatollak, illetve Szulejmánira, mert a nép az még Szulejmánit nagyrabbra is tartja talán, mint az ajatollakot.
Szulejmáni volt gyakorlatilag az iráni államnak az ökle, úgymond. Tehát ő volt az, aki többek között a már említett úgymond síta félholdat megszervezte, különböző csoportokat pénzelt, az úgynevezett aszimmetrikus háborút az amerikaiak és akár az izraeliek ellen, vagy a velük szövetségesek ellen menedzselte, kigondolta, és valóban rendkívül népszerű volt az irániaknak a körében.
Szövetségese volt a kormánynak, az iráni kormánynak?
Biztosan, tehát mindenképpen. Ilyen hatalmat a vallási vezetőknek a tudta nélkül vagy ellenkezésével szemben nem vindikálhatott volna magának. Nyilvánvaló, amikor arról beszélek, hogy a vallási vezetők azok, akik a végső szót kimondják a különböző kérdésekben, nem azt jelenti, hogy szemben állnának a világi vezetők nagy részével. Vannak bizonyos árnyalati különbségek, viszont a jelenlegi elnök Rohani úgymond kicsit mérsékeltebbnek tartott ember, mint a korábbi elnök volt, de ez azért nem jelenti azt, hogy ő nagyon puha lenne ezekbe a kérdésekbe. Az amerikaiak az, hogy most a kormánnyal szemben állnak, vagy az iráni néppel, de természetesen hangsúlyozzák mindig azt, hogy a kormánnyal szemben, és nem az iráni néppel szemben állnak.
Akkor mit akart ezzel az egész likvidálással elérni Trump?
A hivatalos magyarázat az, hogy Szulejmáni volt a mastermind, tehát az, aki ezt az iráni aktivitást szervezte, katonai aktivitást szervezte, különböző csoportokat Libanonba, Jemenbe, Irakba, Szíriában, és ő volt az, aki úgymond felelős nagyon sok amerikai és nem csak amerikai haláláért, mert az ő által a kigondolt stratégia alapján működtek ezek a szerzetek, és az Al-Quds, illetve az iráni forradalmi gárda volt az, amely kiképezte nagyon sok esetben ezeket az embereket, fegyverekkel ellátta, többek között az egyik leghatékonyabb fegyverrel, ezekkel az úgynevezett rögtönzött robbanóeszközökkel, illetve annak a technikájával. Általában az irániak látták el az iraki és egyéb csoportokat, amelyek elég nagy károkat okoztak az amerikai erőknek, és nem csak az amerikaiaknak, hanem velük szövetséges irakiaknak is. Tehát a hivatalos magyarázat az, hogy hasonló nagyobb szabású, vagy kisebb szabású, tehát bármilyen fajta akcióra készült Szulejmáni, viszont ezt némileg cáfolja az a tény, hogy amikor Szulejmáni leszállt Bagdadba azon az ominózus napon, akkor az iraki elnökkel Mahdival való találkozójára érkezett, és többek között arról lehetett volna szó talán, hogy az irániak a Irakban némi visszafogottságot tanúsítanak, hiszen az iráni vallási vezetők, és nem csak a vallási vezetők, hanem a katonai vezetők is Irakban nagyon erős pozíciókat szereztek, többek között annak köszönhetően, hogy az amerikaiak Saddam Hussein rezsémjét eltávolították, Al-Sistani többek között, vagy lehet említeni azt a csoportot, amit ön is említett a bevezetőbe, nagyon közel áll az irániakhoz, és nem csak ők, általában a síiták egy része Iránból kapja a támogatást, fegyvereket, és valószínűleg az útmutatást is. Az igazság az, hogy Irak, hogyha nem is nyilvánítják annak, de gyakorlatilag egy kudarcot vallott állam, vagy egy olyan állam, amelyikbe azért a központi hatalom meglehetősen gyenge. Tehát beszéltünk a kurdokról, akik félig meddig teljesen önállóak, elsőbb az amerikaiak támogatását érvezik, aztán a szuniták, akik a Saddam Hussein rezsim alatt élvezték elsőbben a hatalom gyümölcseit, de most ilyen pillanatban szemben állnak a túlzott iráni befolyással, és aztán természetesen ott vannak a síták. Szóval nagyon sokszínű ez az iráni politikai helyzet, és amikor arról beszélünk, hogy Iránban nagyon nehéz pontosan meghatározni a hatalmi központokat, Iraknál ugyancsak ez a helyzet, hiszen az, hogy mondjuk a hadsereg tagjai hivatalosan nyilván a kormány alkalmazásába állnak, de sokak véleménye szerint azért sokszor együttműködnek különböző milícista szervezetekkel is. Általában változó nagyon ez a fölállás és a képlet. És úgy tűnik, hogy az az elképzelés, és itt az alapvető gond az amerikaiaknál, hogy Irakot megpróbálják egy stabil állammá tenni, és Irakból kiindulva a középkeletet stabilizálni, sőt, akár ugye a ifjabb Bush kormányzata idején ez egy államépítéssel is párosult volna, amiről már azért nagyjából lemondtak az amerikaiak. Ez úgy tűnik, hogy kudarcot vallott, és most itt nagyon sok mindenki próbálja pecsenyét sütögetni.
Akkor ez és egy akkor új korszak kezdete? Mert sokan azt mondják, hogy azért ez nem nevezhető háborúnak.
Ez nem háború, de azért
és erőfitoktatás,
ezek a szereplők megvannak, plusz még a Szíria kapcsán az oroszok is betették a lábukat ismét a Közel-Keletre, és ugye akkor a kínaiak is azért valamiféleképpen
meg akartam mutatni kezdtek. Az amerikai elnök, hogy ő is itt van? Ugye az amerikai is itt van?
Az amerikai elnöknek és az amerikaiaknak elsőbb állítólag az volt az alapvető elképzelése, hogy elrettentsék az irániakat, hogy túlzott aktivitást mutassanak katonai téren, és ugye a küzetet küldjenek valóban, ahogy ön is mondta, a rivális nagyhatalmaknak az első államokat nem lehet leírni, tehát az, hogy Donald Trump bejelentette, hogy Amerika a katonai legalábbis ki akar vonulni Szíriából, ez nem azt jelenti, hogy a közel-keleti pozíciókat föladja.
Tegyük át a fókuszt a Közel-Keletről az Egyesült Államokra. Vannak példák arra, hogy az idejéhez hasonló választási évben úgymond látványos katonai műveleteket hajtson végre az amerikai elnök?
Hogyha az ember visszagondol utóbbi egy-két évtizedre, Bill Clinton idején született az a mondás, hogy, és van egy film is, hogy a farok csóválja a kutyát, de ez nem választási év volt, elmondott ez a Monica Lewinsky felbotrány kapcsán. Emlegették az elnök ellenfelé azt, hogy a nyugat-balkáni beavatkozás részben akarja terelni a figyelmet erről. De
Obamánál volt ilyen, nem?
Obama esetében Szíriába, de a szíriai, illetve Libanon. Most a szíriai beavatkozás pontosan egy ilyen neurologikus pont volt, hiszen Donald Trump támadta Obamát, hogy az ünnezett vörös vonalat meghúzta, de elhagyta, hogy áthágják a szíriaiak a vegyi fegyvereknek a használatával, illetve az oroszokat beengedte, hiszen az oroszok nagyon boldogan közvetítőként léptek be, addig nem szerepeltek a főszereplők között. Tehát hibának, stratégiai hibának tartják, az oroszokat behozta a Közel-Keletre Obama, illetve Líbiában valóban az amerikaiak katonailag úgymond a hátsülésről beavatkoztak, hiszen elsőbb ott egy francia, olasz, brit, tehát európai uniós beavatkozás volt Kadhafi ezredes ellen. Az amerikaiak főleg logisztikával, hírszerzéssel, illetve a kimerülő muníciók potlásával léptek be, ez a híres hírhet hátsülésről vagy hátulról való vezetés. Az igazság az, hogy mind a két esetben bizonyos fajta belpolitikai hát nehézség elé nézett az akkori elnök, de háborút nem kezdtek.
Ahogy most sem.
Tehát úgy tűnik, megint csak a vezetőben lehetett hallani, hogy hát egy szokás mondani, bár azt hiszem, hogy két szereplőre egy kicsit túlzás lenne, hogy a lovagiasság szabályai szerint egy ütésvártás következett be. Az amerikaiak likvidálták az egyik iraki katonai vezetőt. Hozzá kell tenni azt, hogy ennek a jogi hátteréről sokat vitatkoznak, ugyanis az amerikaiak két évvel ezelőtt, 2010-ben, akkor már 3 évvel ezelőtt terrorista szervezetté nyilvánították a forradalmi gárdát, illetve az Al-Quds-ot. Tehát az amerikaiak azzal érvelnek, hogy egy terroristát likvidáltak, amit Obama, a Bush, sok mindenki megcsinált harmadik országba dróntámadásokkal. Viszont a másik oldalról az ellenérv az, hogy ez egy kormányzati szerv volt, kormányzati alkalmazásba álló a magasrangú tábornok, ami felét volna az, hogyha az irániak idézőjelben likvidálták volna Gina Haspel, mondjuk CIA igazgatót, vagy a vezérkari főnökök közül valakit, vagy az esetett vezérkarnak a vezetőjét. Erről folyik a vita, de egy végső soron azt lehet mondani, hogy legalábbis a jelenlegi állás szerint ebből nem lesz nagy szabású háború, többek között azért, mert az irániaknak nem szolgálná a célját, hiszen azért az irániak nagyon jól tudják, és azért ők nagyon okosan kalkulálnak, több ezer éve ebbe a térségben élnek, ami azért nem egy egyszerű dolog volt.
Szolgálhatja a célját az amerikai elnöknek, tehát a választási évben igen, ez mennyire hajtja a vizét az ő malmára?
És rá akartam tenni az amerikai elnökre. Befejezve a mondatot, az irániak nyilván tisztában vannak arra, hogy nincsenek egy csúcsolbordban az amerikaiakkal. Tehát egy nagyobb szabású katonai összeütközésben ők vesztesek lehetnek és lesznek. A másik oldal az amerikaiaknál Donald Trump egy aránylag vékony mezsén járt. Tehát az, hogy ilyen célzott támadással és akcióval erőt mutat, ez az amerikaiak nagy részének imponál. Ugyanakkor viszont az amerikaiak nagy része nem akar egy újabb háborút Közel-Keleten, egy elhúzódó háborút, hiszen az afganisztáni és az iraki háborúban az amerikaiak körülbelül utóbbi másfél évtizedben $7 billió költöttek, 2000 amerikai halt meg, több tízezer sebesült meg, és sok minden egyéb hát járulékos veszteségről is beszéljünk. Tehát nem, egy elhúzódó háborút nem akarnak. Tehát egyik oldalra az elnöknek ez jó jöhet, hogy erőt mutatott. Ezzel megszállított elsősorban a saját választói bázisát, amelyik inkább támogat egy ilyen akciót, mint mondjuk a baloldal.
Lehet ugyanakkor a másik viszont oldala ennek, hogy például Stoltenberggel is nemrégiben beszélt Donald Trump, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok elvégezte a dolgát, most a NATO-nak kell jönnie, és ismét megerősítette azt, hogy a többi tagországnak is többet kellene beleadni az Atlanti Szövetségbe, és a NATO-nak adott esetben a nevének is a megváltoztatásával Közel-Kelet felé kéne nyitnia, bővíteni kéne közel-keleti országgal a szövetséget, és hogy ő végezzel ezeket a dolgokat, ők elkezdték és megcsinálták azt, amit lehetett.
Igen, ez egy hosszú ideje húzódó vita. Nem érdemes nagyon messze visszamenni, de gyakorlatilag 1951 óta vitatkoznak, hogy az amerikaiak és az európaiak milyen mértékben vegyik ki a részüket a különböző teherviselésben.
Trump időszakában azért ez felerősödött.
Ő felerősödött, igen, mindenképpen, de hozzá kell tennem azt, hogy az a kötelezettségvállalás, hogy a tagállamok 2%, tehát a GDP arányos 2%-ot költek védelmi kiadásokra, ez Obama elnök alatt fogalmazódott meg a Versailles csúcs találkozón 2014-ben, és hogyha még visszamegyünk 2011-ben, ugyancsak azonban a kormányzat akkori védelmi miniszter Robert Gates mondott egy nagyon kemény beszédet Brüsszelbe, amiben a NATO szövetség egyfajta felbomlását vetített előre, hogy az európaiak nem szedik úgymond össze magukat. Az amerikaiak többek között arra hivatkoznak, hogy az európaiak ingyen ebédet esznek. Hiába van 2 millió európai hadseregbe szolgáló katona, közülük nagyjából 100 000-et lehet úgy felszerelni, hogy a határon kívül is be tudják vetni. Tehát ezek nagyjából papíron léteznek. A legfontosabb szövetséges talán jelen pillanatban, hogy Németország 1,3%-ot költ a GDP arányosan védelmi kiadásokra, és nem is hajlandó még 2024-re, ahogy a többi ország vállalta 2014-ben ezt 2%-ra emelni politikai okokból. Németek ugye híresen pacifista nemzet lettek. Tehát az, hogy nagyobb szerepvállás vál az Egyesült Államok a NATO szövetségesektől, ez nem új dolog. Nyilván van Trumpnak a mondjuk a kifejezései sokkal erőteljesebbek, kevésbé vannak becsomagolva, mint az Obama vagy a korábbi kormányzatok alatt. De az biztos, hogy az amerikaiak azt szeretnék, hogy az európaiak kiterjesszék úgymond azokat a tevékenységeket, amelyekkel az Atlanti Szövetséget vagy a Nyugati Szövetséget tudják segíteni. Egyrészt a Líbiában volt erre példa ez a vezetés hátulról, tehát hogy ott az európaiak voltak azok, akik elvileg előről vezettek. A Közel-Kelet ugyancsak egy ilyen kérdés lenne, hogy az európaiaknak nagyobb mértékben kellene szerepet vállalni, illetve Afganisztánban is, mert Afganisztánban igaz, hogy NATO erők szerepeltek, de az amerikaiak általában mindig keserűen megegyezték. Ugye volt az az ISAF, aminek a fordítása az volt, hogy látom, hogy amerikaiak harcolnak, és nem pedig az nemzetközi békefenntartó erő. Tehát ott az európaiak mindig küzdöttek azért, hogy a legbékésebb helyekre menjenek, és az amerikaiaknak hagyták, vagy a briteknek a délkeleti, keleti, nyugati végeket, ahol a tálibok erősebbek voltak. Tehát mindenképpen ez egy régi vita. Hozzá kell tennem azt, hogy azért az amerikaiaknak nagyon komoly nemzetbiztonsági érdekei fűződnek ahhoz, hogy a NATO fönnálljon. Tehát az, hogy most ilyen pillanatban a NATO költségek 70%-át az amerikaiak fizetik, ez első pillanatra valóban aránytalannak tűnik, viszont hozzá kell tenni azt, hogy a NATO azért az amerikaiak szempontjából nem egy humanitárius intézmény. A NATO az egyetlen olyan intézmény, amelynek révén az első támok úgymond európai hatalom, tehát az, hogy a NATO fönnmaradjon, létezzen, és végül is az európaiak eléggé sok mindent be tudnak segíteni. Amikor arról beszélünk, hogy elsőbben nem talán a katonai erő az, amiről elsőbben eszünkbe jutott a NATO, viszont a békefenntartó a hadműveletekben a Balkántól kezdve Afganisztánig nagyon sok NATO katona teljesít szolgálatot.
Mint ahogy Iránban is.
Így van, Közel-Keleten is, tehát ennek megfelelően, hát azt lehet mondani, hogy nem egyfajta tudatos, vagy féktudatos feladatmegosztás van a két fél között, és hozzá kell tenni még azt, hogyha a biztonságot nagyon tágan értelmezzük, akkor az európaiak nagyságrendekkel többet költenek humanitárius segélyekre, vagy általában segélyakciókra, mint az amerikaiak, és ezek a segélyakciók, kezdve akár az éhínség leküzdése, betegségek, a vízgazdálkodás érhető mondjuk körmek megteremtése, ez legalább annyira fontos, mint adott esetben a katonai beavatkozás.
Magyarics Tamás az ELTE tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, a hírek után folytatjuk.